Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Családi Hét az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Ivádi Zsuzsa vagyok. A mai adásban először a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete által lebonyolított szülősegítő projektről lesz szó, aminek fókuszában az önérvényesítés állt. Majd arról hallhatnak, hogy egy felmérés szerint a járványhelyzet lelki vagy mentális problémát, viselkedészavart okozott a gyermekeknél. Tartsanak velünk! Nemrég zárult a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének szülősegítő projektje. A fókusz az önérvényesítés, illetve az érdekvédelem volt, nem jogi módszerekkel. A projektről készült egy összegző kiadvány, Szülőpélda érték 2 címmel, amelyben vallomások olvashatók a vak életmódról és az elfogadásról látássérült gyermekek szüleinek és látássérült szülőknek. Szerzője Lukács Réka, aki férjével Ozvári Lukács Ádámmal együtt tartott előadásokat a járványhelyzet miatt online. Fodor Ágnessel, a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének elnökével beszélgetek egy szülősegítő projektről, ami körülbelül egy évig zajlott idén április végén zárult, és ennek a fő célja a vak életmód, az elfogadás bemutatása és az önérvényesítés voltak. Hogyan zajlott ez a majdnem egy éves projekt?
A projekt, ami hát tulajdonképpen már több mint 10 éves múltra tekint vissza, mindig valamilyen pályázat keretében igyekszik az Egyesület a látássérült gyermeket nevelő szülőket, vagy a látássérült szülőként gyermeket nevelő tagokat segíteni, és az elmúlt évben is egy ilyen projektet valósítottunk meg. A program gerince tulajdonképpen az információnyújtás, a tájékoztatás, és ezt különböző eszközökkel próbáljuk elősegíteni. Jellemzően előadásokat tartunk, aminek mindig valamilyen téma a fókusza. Most a szülői példákon túl az önérvényesítést és az elfogadást tettük a fókuszba. Az információnyújtás és az előadáson kívül viszont mindig van valami újdonsága minden évben ennek a programnak. Az elmúlt egy évben a Szülőpéldaérték projektunknak az újdonsága az volt, hogy készítettünk egy podcast előadást, amit ugye interneten tudnak meghallgatni, illetve ebben a projektben készítettünk egy kiadványt, ami sorrendben az Egyesület második szülősegítő kiadványa, amelyet szeretnénk döntéshozókhoz eljuttatni, tehát nem csak kizárólag szülőknek tudjuk ajánlani, hanem olyan személyeknek, olyan döntéshozóknak, akik a szociális területen, az egészségügy területén, foglalkoztatás területén, közigazgatás területén akár találkozhatnak látássérült gyermeket nevelő szülőkkel, vagy látássérült szülőkkel.
Ezekben az előadásokban, amik zajlottak, ezek mennyire személyes hangvételűek, mennyire hallhatják az érdekes vagy fontos információkat az érintett szülők más szülők példáin keresztül? Tehát, hogy mennyire tudják ezt úgy megfogni, hogy ahhoz tudjon csatlakozni egy vak vagy gyengénlátó gyermeket nevelő is?
Igyekszünk a lehető legszemélyesebbre szabni ezeket az előadásokat. Az elmúlt egy évnek az is volt a sajátossága, hogy a személyes előadásokat ugye a vírushelyzet miatt nem tudtuk megtartani, tehát összesen 10 előadást vállaltunk. Itt Budapesten az Egyesület kerületekben szervez egyébként jellemzően látássérülteknek klubfoglalkozást, és ezeken a klubokon szerveztük meg ezeket az előadásokat, és ebből a vállalt 10 előadásból mindösszesen 3-at tudtunk személyes jelenléttel megszervezni. A többit a vírushelyzet miatt az online térbe kellett átszervezni, ami hát kezdetben nekünk komoly nehézséget okozott, mert az előadóink is látássérült szülők, egy látássérült jogászházaspár, így azért egy jelentős szervezői munka volt, hogy hogyan juttatjuk el a klubtagokhoz, de az volt a tapasztalatunk, hogy amint így ezt átszerveztük az online térbe, egyre nagyobb kört értünk el, úgyhogy sokkal-sokkal több személyhez jutottunk el, sokkal több érdeklődői voltak az előadásoknak, és sokkal nagyobb kört ért el így a tájékoztatás.
Említette, hogy ez nem az első ilyen kampány volt, hogy maga az érdekérvényesítése a vakok és gyengénlátóknak, legyen felnőtt vagy gyermek, ez hogy áll jelenleg ma Magyarországon?
Ez egy olyan téma, az önérvényesítés, amit mi, mint érdekképviseleti szervezet mindig előtérbe kell helyeznünk, mert sokszor azt gondoljuk mi magunk is, hogy valamiről már annyira nagyon sokat beszéltünk, akár jogokról, akár elérhető információkról, hogy hogyan kell intézni például a gyodot, vagy hogyan kell különböző ellátásokat intézni, és fönt vannak tájékoztató anyagaink a honlapon, és nagyon sok más egyéb honlapon is, és az a tapasztalatunk jelenleg is az volt, hogy ettől függetlenül mégis információhiány az, amivel szembesülnek a látássérült gyermeket nevelő szülők. Hát egyrészt azért, mert nem feltétlenül az ő hibájukból, hogy nem akarják ők ezt összegyűjteni, hanem nagyon sok tartalom van az interneten, ami mondjuk nem hiteles, vagy nem releváns. Illetve nagyon sűrűn változnak az őket érintő jogszabályok és rendelkezések, illetve számos olyan akadály van és nehezítő körülmény, akár egy élethelyzet, akár az egészségi állapotukból adódóan, ami eléggé hektikus életvitelt jelent, tehát hogy nagyon sok egyéb dolog van, amit ugye össze kell egyeztetni a munkát, a magánélet kihívásait, és ez látássérültként nagyon nehéz. Úgyhogy ismételten azt tapasztaltuk meg, hogy nagyon-nagyon fontos az információt személyesen is eljuttatni, minden évben erre kampányt szervezni, és az információn túl nagyon-nagyon fontosak a jó tapasztalatok, mert azon túl, hogy erőt adhat, meg kitartást a többieknek, azért nagyon-nagyon sok jó példát, ugye a programnak is az a neve, hogy szülői példaérték, nagyon sok jó példát és praktikát tudtunk adni, ami szerintem legalább annyira fontos, mint hogy tudják azt, hogy milyen önérvényesítési jogi eszközeik vannak.
Vagy ugye elfogadási, illetve hogy egyáltalán az emberek bepillantást nyerjenek, akár a másik életébe már amennyire engedik, hogy ki hogyan küzd meg például egy ennyire komoly helyzettel, mint ez az elmúlt másfél év volt.
Igen, hát tehát számunkra is nagyon megdöbbentő az, amikor ugye azt látjuk, hogy az azonos problémákat és nehézségeket ki hogyan bírja, és ki hogyan képes megoldani. Sokszor tényleg teljesen ellentétes reakciókat vált ki a szülőkből, van, akit inkább így a hitélet felé tol, van, akit pont az ellenkező irányba. Valakinek a maga az egyesületnek a jelenléte az, hogy szintén találkozhat látássérült gyermeket nevelő szülőkkel, vagy felnőtt látássérültekkel, aki jelenthet neki egy pozitív példát, hogy az ő gyerekéből is milyen felnőtt válhat, az mondjuk erőt ad. Van, akit taszít, tehát hogy mi magunk is azt tapasztaljuk, hogy ez egy ilyen folyamatos, változó dolog, és hát a mi szerepünk ebben az, hogy mi mindig elérhetőek legyünk. Én azt gondolom, hogy ezt tudjuk vállalni, és példát mutatva a társadalomnak, hogy így is lehet családot alapítani, hogy ez milyen érték. Példát mutatva tényleg a látássérült gyerekeknek, mint felnőtt látássérült szülők, hogy az ő életük is lehet sikeres, nem csak adott esetben a munkavállalás területén, hanem a család területén. És hát példa azoknak a szülőknek, akik látássérült gyermeket nevelnek, hogy van azért hova tovább, és a gyerekének lehet olyan élete, amit mi példaként tudunk mutatni.
És mennyire összetartó közösségről van szó, mennyire segítik egymást túl azon, hogy zajlanak előadások, de mennyire alakulnak ki akár ezek folyamán ilyen önszerveződő közösségek, hogy mondjuk én lehet, hogy tudok neked munkavállalásban, lakhatásban, vagy továbbtanulásban segíteni.
A látássérülteknek szerintem a közösség szervezési háttere az egyre erősebb, különösen az elmúlt 10 évben. Tehát ha azt nézem, hogy mennyi közösség született már csak a mi egyesületünk területén is, vagy működési területén is nagyon sok. Tehát mi itt a fővárosban 12 kerületben szervezünk látássérült közösségeket, Pest megyében pedig 6 kistérségi szervezetünk van, de országosan is nagyon sokan vannak. És ami talán szerintem ebben kiemelkedően fontos, hogy sok fiatal látássérült, diplomát szerzett látássérült áll be így az érdekképviselet és az önérvényesítés területébe, ami azért nagyon jó, mert nyilván ők azért egy komoly szakmai tudással rendelkeznek. Tehát eljutottak odáig, hogy diplomát szerezzenek, főiskolán, egyetemen tanuljanak, jogászként, pszichológusként, tanárként, pedagógusként, szociológusként. Szerintem nagyon komoly tudást tudnak betenni abba a területbe, hogy a látássérültek minél kevesebb akadállyal kell, hogy megküzdjenek így a hétköznapok során. Tehát az önérvényesítésben nagyon fontos, És hát nyilván ők a fiatal, lendületes munkájukkal ezen a területen nagyon-nagyon sokat mozdítottak előre az elmúlt 10 évben.
Van-e egy olyan példa, egy konkrét olyan emberi példa, ami ebben az elmúlt egy évben például önt nagyon megfogta, aki elmondta, hogy számára mi az, ami fontos, mi az, ami érdekes? Tehát, hogy ki lehetne ragadni egy ilyet, hogy megismerjünk egy szülőpélda értéket?
Természetesen igen. A szülőpéldaérték programjainkat mindig az Egyesület vezetőségéből egy olyan látássérült szülő gondozza és viszi, aki önmagában is ugye egy pozitív példa. Tehát ahogyan említettem, most dr. Ozvári Lukács Ádám ügyvéd és felesége, aki szintén jogász, mindketten látássérültek. Most az elmúlt 2 évben ők gondozták ezt a projektet, tehát főként egy jogi aspektusból közelítették meg az előadásokat, sok jogi tartalmat és információt mondtak el a tagoknak. Előtte viszont szociológus házaspár volt, és pedagógus házaspár, aki azt megelőző években volt. Tehát ők is mindannyian nagyon pozitív példák. A kiadványunk kifejezetten szülői példákat hoz, és számomra, ami megragadt azóta is, van olyan része, és van sok olyan vallomás, ami hát azt mutatja be, hogy egészséges a gyermek, a szülei látássérültek, és hogy hogyan nevelkedett ő, hogyan volt neki természetes, hogy az ő édesanyja látássérült. És akkor leírja, hogy a játszótéren, amikor játszottak neki, természetes volt, hogy ha oda ment az anyukájához, akkor megszólította, mert nem feltétlenül tudta, hogy mellé ért. És vallomásban így leírja, hogy azt nagyon érdekes volt megtapasztalnia, hogy a többiekben ez az odafigyelés, empátia hogyan alakult ki később. Tehát, hogy a látássérült szülőknek a gyerekei ebbe nőnek bele, ebbe szocializálódnak bele, ez a természetes számukra, és nagyon szép gondolatokat írtak le ebben a kiadványban.
Ön szerint az elfogadást, az hogyan lehetne hatékonyabban beépíteni a társadalomba, akár csak, hogyha az oktatást nézzük?
Az elfogadás azon múlik, hogy milyen korai életszakaszban találkoznak a gyerekek fogyatékkal élő, mondjuk adott esetben látássérült gyerekkel. Tehát, hogy minél korábban, ezért az integrációnak kulcsfontosságú szerepe van. Nagyon fontos, hogy akár óvodában, bölcsődében, de minimum alsó tagozatos osztályban minél több gyerek járjon integrációba és találkozzanak, és ha meg tudjuk azt a pillanatot találni vagy ragadni, amikor még a gyerekekben nem alakultak ki ilyen előfeltevések, negatív érzések vagy félelmek a fogyatékossággal szemben, mert hogy ők félnek alapvetően, és ez a gátja nagyon sok mindennek, az elfogadásnak is. Tehát ha meg tudjuk találni ezt a pillanatot, amikor még ez nem alakult ki, és akkor tudnak a gyerekek kérdezni, fel tudják tenni tabuk nélkül a kérdéseiket, akkor választ tudnak mindarra kapni, hogy mi az, ami őket érdekli és taszítja, és mi az, amire kíváncsiak, és hát attól jobb nincs, mint hogy a korosztálybeli fogyatékos gyerek mondja mindezt el. És akkor a gyerekek részéről mindösszesen ennyi, hogy megkapják az információt, ugye elraktározzák a lelkükbe, a fejükbe, és akkor innentől kezdve ők nem fognak olyan furcsa szemmel nézni a fogyatékos gyerekekre. Tehát, hogy együtt nevelkednek, együtt tanulnak, együtt játszanak, és kialakul az elfogadás. Tehát, hogy az elfogadás alapvetően nagyon természetes dolog tud lenni, hogyha arra időben sor kerül. És én azt látom jelenleg, hogy a látássérült gyermekeknek közel 80%-a jelenleg integráltan tanul. Ez nagyon jó, mert én személy szerint is integráció párti vagyok. Ugyan látom a speciális iskoláknak a létjogosultságát, de azért mégis a felnövekvő generációval, hogyha együtt tud tanulni egy látássérült gyerek, akkor ez az elfogadás természetesen kialakul, és ott ülnek jelenleg az iskolában a jövő pedagógusai, iskolaigazgatói, és hogyha ők már úgy nőnek föl, hogy neki volt egy látássérült osztálytársa, akivel milyen jó volt együtt játszani, és megtanulja, hogy igen, ő úgy is tud olvasni, hogy Braille-t olvas, és a pontokat tapogatja, vagy úgy olvas, hogy a számítógépén a felolvasó programot hallgatja, akkor nekik természetes lesz felnőttként, hogy ezeket az eszközöket használja egy látássérült, és az is természetes lesz, hogy adott esetben milyen akadályokat kell segíteni nekik megoldani. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok ilyen szempontból, mert azt gondolom, hogy a társadalom mélyében zajlik már most 10-15 éve egy olyan változás, ami biztos, hogy pozitív hatással lesz a látássérült emberek társadalmi elfogadására.
Fodor Ágnest, a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének elnökét hallották. Most két részletet hallhatnak a projekt összegző kiadványából. Két szülő mondja el, hogy mit tanulta az elfogadásról.
Sajnos sokan gondolják, főleg azok, akik nem ismernek bennünket, hogy szegény gyereknek milyen nehéz lehet, hiszen segítenie kell az anyukájának. A feltételezésekkel ellentétben nem kell, hogy vezessen vagy vigyázzon rám. Hanna születése előtt is segítség nélkül oldottam meg a dolgokat.
Nem egyszer a látó emberek csodálkoztak, amikor a harmadik szobából átszóltunk a gyereknek, mász le onnan. Meglepve kérdezték, miből tudtuk, hogy a gyerek felmászott valahová. Mi megmondtuk, hogy hát halljuk. Sok szempontból a látó sokkal felületesebb, mint egy vak, és abból kifolyólag, hogy a vak a fülére hagyatkozik, sokkal jobban megkülönbözteti egymástól a neszeket, amiket a gyerekek produkálnak, mint egy látó. Egy látó nincs erre rákényszerülve, mert egyszerűen oda néz, ha éppen ott van. Egy vak viszont akkor is tudja, mi történik, ha éppen nincs ott.
A szülők fele szerint a járvány valamilyen lelki vagy mentális problémát, viselkedészavart okozott a gyermekeknél, mondta az Inforádiónak Szilván Siléna, az SOS Gyermekfalvak szakmai vezetője, Kalapos Mihály összefoglalója.
A felmérésben arra voltak kíváncsiak, hogyan viselték a hónapokig tartó bezártságot a fiatalok. Az online kérdőívet 1019 szülő töltötte ki, akiknek van középiskolás gyerekük, kezdte Szilvási Léna.
Azért emeltük ki a gyerekkorosztályt, illetve a kamaszok korosztályát, mert hogy az ő esetükben ugye életkori sajátosság, a kortárs kapcsolatoknak a jelentősége, a szabadidős tevékenységek, a bandázás jó értelemben, tehát hogy inkább a kortársak társaságát keresik, és a bezártság pont ezt a legérzékenyebb pontjukat találta meg.
Az SOS Gyermekfalvak szakmai vezetője elmondta, a depresszióra utaló jeleket vizsgálták.
A tartós szomorúság, az alvászavarok, az evészavarok, azok, amik szülők szerint megjelentek a kamaszkorú fiataloknál, és minden hetedik, nyolcadik gyereknél, amint több mint a 10%-uk, akár halállal, önsértéssel kapcsolatos gondolatok is fölmerültek.
Szilvási Léna hozzátette, a pandémia negatív hatásai azokat a gyerekeket fokozottan érintették, akiket kiemeltek a családjukból.
Mert az ő életükben nagyon sok a bizonytalanság, és ez fokozza a szorongást és a depressziós tüneteket, a feszültséget, kitörés kinél milyen formában jelenik meg.
Most lesz igazán nagy szerepe a középiskolákban dolgozó iskolapszichológusoknak és tanároknak, mondta Szilvási Léna.
Nagyon fontos, hogy az érzelmekkel is foglalkozzanak, meg az egész járvánnyal, tehát, hogy nem a tananyaggal kellene elsősorban foglalkozni, hanem az egész tanulást fölépíteni arra, hogy lehet ebből a helyzetből sok mindent megbeszélni, levonni, feldolgozni, és valahogy ezen keresztül eljutni a tananyaghoz.
Júniustól indítanak egy traumatudatos nevelésről szóló képzést. Eredetileg nem a járvány okozta problémákra lett kitalálva, hanem a gyermekvédelembe bekerülő gyerekek traumáinak a feldolgozására, de a tematikát ki kell majd ezzel egészíteni, tette hozzá az SOS Gyermekfalvak szakmai vezetője. Kalapos Mihály, Inforádió, 88,1.
Ezzel a családi hét az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják holnapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Ivádi Zsuzsa, viszont hallásra!